A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Budapest ösztázsiai negyede, becenevén Kis-Kína, az elmúlt években a gasztronómiai érdeklődés előterébe került, de még mindig bőségesen rejt titkokat. A 10. és 8. kerület külső részein egykori piacok és gyártelepek területe egy sokszínű, pezsgő gasztronómiai és kereskedelmi központtá alakult át, ahol ma a bambuszoknitől a pácolt kacsalápsznekig mindent megkaphatunk. A Pesten innen Budán túl podcast 4. epizódjában Vini, a budapesti fúziós konyha feltörekvő séfje lesz a segítségünkre, és bevezet minket ebbe a varázslatos bábeli zűrzavarba, hogy kicsit jobban megismerjük a piacokon és kereskedelmi központban együtt élő ázsiaiak életét. Főcím, és kezdünk! Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és temérdek felfedezni való. Budapesti csodák, nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a Villa Budapest podcastje, velem, Morcsányi Elzával. A műsor főtámogatója a népi motívumokat modern használati tárgyakon alkalmazó, a Néprajzi Múzeumban megtalálható Etnoshop, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Mivel ebben a beszélgetésben főleg a gasztronómiáról és persze Vini életéről lesz szó, mesélek kicsit a környék történetéről. A budapesti ázsiai negyed erősen kötődik a józsefvárosi, későbbi négy tigris piachoz, ahol több mint 20 éven át dübörgött az üzlet, és ami legkülönbözőbb portékáival együtt 2013-tól hivatalosan az egykori Ganzmávag nehézipari üzem hatalmas csarnokaiba költözött át. Ezzel párhuzamosan a Monori Center is terjeszkedésbe fogott Kőbányán. Már a 300 nagy kereskedés és körülbelül 20 étterem várja a viszonteladókat és vendégeket. A 90-es évek a kínai bevándorlási hullám érája lett, ám mai vendégünk szülőhazájával, Vietnámmal már korábban kapcsolatba került Magyarország, amikor a néhai KGST országok megegyezése nyomán diákokat fogadtak az itthoni egyetemek. Sziasztok! Mai adásunkban vendégem Vini lesz, aki segít nekünk Budapest egy még mindig kifejezetten titokzatos szeletének a megértésében. Kis-Kínáról fogunk beszélgetni, amihez apró kiegészítés itt az elején, se nem kicsi, se nem csak kínai, egy sokkal diverzebb részről van itt szó, ahol igazából azt is mondhatnánk, hogy ez a Monori Center környéke és a kőbányai piacnak a vonzás körzete, de azért nem csak pár utcáról van szó, viszont, hogyha gyanútlan járókelő betéved ezekbe az utcákba, akkor könnyen érezheti azt, hogy Európa helyett hirtelen egy másik kontinensre került. Ázsiai feliratok, olyan ételeket, amit a finoman szólva se alapanyagai az általános magyar konyhának, nagy kereskedések olyan márkákkal, amikről sose hallott az ember, és tényleg zárt világ hangulata van, tehát olyan, mint egy ország az országban. És ennek a megfejtéséhez tippek, trükkök, praktikák jeligére kérem majd Vini segítségét. Az első és legfontosabb, hogy említettem ugye, hogy mennyire diverz ez a terület, rengeteg Ázsia különböző pontjából érkező ember találta meg itt a számításait.
Ugye a szüleim alapjától ők Vietnámban 97-ben azt szervezték, hogy jobb lehetőséget teremtenek nekünk, és ugye apámnak volt egy nagyon nagy álma az, hogy mindenképp külföldön fog élni, és hogy ezzel megteremtse az anyagi hátteret nekünk. És ők ugye 97-ben elindultak, és azt mondták, hogy addig otthon maradunk, és addig, ameddig még kicsik vagyunk, nem utazhatunk. És szerencsére mi rá két év után ugyanúgy követtük őket, és pont egy téli napon volt. Akkor voltam 6 éves. Uh-huh. Ugye szomorú sztori is, mégis vidám az egész. Ott ugye a maga az utazás, hogy egyrészt kicsikén átélni, ez nagyon nagy, nagyon nehéz. Másrészt ugye átélni ezt úgy, hogy 2 évig szülők nélkül felnőni, ez számomra nagyon szomorú volt, de amikor ide kerültem, ugye nekem teljesen új dolog volt ez a környezet. Nem, akkor ugye Vietnámban nincsen ez a hideg. És mikor a repülőn voltunk, ugye az akkori néni, lehet mondani néni, aki vigyázott ránk, ő felöltöztetett minket. És akkor ugye, amikor ide kerültünk Magyarországra, az első dolog volt, amit kipróbáltam, az a hó volt, mert ugye nem tudtam, mi az. És ugye emlékszem, nagyon sokat sírtam öcsémmel együtt, és ő, anyám, amikor találkoztunk a szüleimmel a reptéren, azonnal zokogtam. Mondtam, anyu, apu.
Nehéz és traumatikus időszak volt idejönni. Milyenek voltak a gyerekek az iskolában? Egyrészt tudnak nagyon befogadóak lenni, másrészt pedig meglehetősen el tudják tartani maguktól azt, amit nem ismernek. És neked mi volt a tapasztalatod? Könnyen beilleszkedtél? Milyen volt egy teljesen új nyelvvel megismerkedni egy ilyen közösségben? Azonnal elkezdtél iskolába járni, amikor ide érkeztetek?
Emlékszem, egyik nap édesanyám reggel elvitt magával, és azt mondta, hogy szia, megyünk suliba. És én ugye úgy voltam, hogy milyen suliba, hova, kikhez. És azt hittem, hogy ilyen vietnámi közösséghez megyünk.
Aha.
És amikor tudasult bennem az a dolog, hogy hát ez nem az, amire én vágyom, vagy amire vártam.
Mire számítottál, igen.
Igen. Anyám azt mondta, hogy fiam, ez egy teljesen új közösség, viselkedjél. Nagyon fontos, mindig kiemelte, hogy viselkedjek. Uh-huh. És ne hozzak rá szégyen. Amikor bementem első nap az iskolában, és az osztályomban, mindenki furcsán nézett. Egyrészt szerintem a bőrszínem miatt, meg a kinézetem miatt, és a gyerekek azért azt nézik, akkoriban nem tudták, nem volt ez a nagyon modern világ, mint most, hogy ki az ember, úristen, hogy néz ki ez a gyerek. Nekem azért is volt egy kicsit mély pont az időszak, mert senkit nem ismertem. Meg ugye magamra voltam utalva, a nyelvet sem beszéltem. Az első 2 hónapot ott voltam, semmit nem tanultam, hiszen az...
Nem tudom, hogy is lehetett volna, igen, bármit, igen.
És mindig az volt bennem, hogy körbejártam az osztályt, és emlékszem, volt egy ilyen narancssárga róka, az volt a kezemben. Nekem valamiért az egy biztonságot adott. Aha. Mindig a kezem, és akkor mellettem volt, mindig azt éreztem, hogy anyám itt van mellettem, övéd. És akkor senki nem bánt. Pár hónap, ami ott lezajlott, nekem egy örökké valóság volt.
Hogyha az ember kicsit utána néz, akkor alapvetően azt látja, hogy legalábbis a szem előtt lévő ázsiai kolóniák, ez a pár tízezer ember, amit beszéltünk Magyarországon, kereskedelem és vendéglátás, ez a két út van, főleg az első generációsoknak.
Én azt gondolom, hogy az első generációk szerintem ezzel a kereskedelmi útvonalon mentek, és utána 2015 környékén kezdett el mindenki étterembe vállalkozni. Uh-huh. Mert ugye akkoriban, 90-es évek fele, akkoriban még ugye nagyon újdonság volt ez a piacozás, ez a kereskedelem, igen, ez a minden olcsón beszerzünk, és mégis elmondtunk. Akkoriban ez újdonság volt, és nagyon jól ment.
Illetve a 90-es évek ugye azt is lett, hogy Magyarországon összeomlott a könnyűipar, az előző rendszer összeomlásának köszönhetően, igen. Szóval ez egy tényleg egy ilyen igazán jó házasság volt. Vásárló elő és olcsó áru nagyon nagy termékkínálattal.
Én szerintem ez volt, igen, ez volt az a location, amikor az európai ember, a magyar emberek nyitottak lettek arra, hogy na, hát akkor jöttek a vietnámiak, az ázsiak, akkor miért ne? Én azt gondolom, hogy akkor már valamennyire nyitottak, de akkor sem voltak igazán elfogadóak.
Igazából talán nincs más olyan kulturális platform, ahol ennyire lehetne nyitni, mint a konyhaművészetben. Mi vitt a vendéglátás útjára? Édesanyád például, akkor, amikor megérkeztetek, akkor is fontosnak tartotta-e, hogy a vietnámi étkezési kultúrát azt itt tovább vigyétek? Mennyire voltak meg erre a lehetőségei, és hogy láttad, hogy mondjuk a 2000-es évektől kezdve például ebben történt a fejlődés, és most például mi van? Vannak-e még mindig olyan alapanyagok, amiket egyáltalán nem lehet beszerezni, vagy inkább az van, hogy most már minden elérhető?
Ugye, amikor kicsik voltunk, anyám mindig is azt tanította, hogy ami a vietnámi szokás, azt tartsuk is meg. És azt mondta nekem, hogy tök mindegy, hogy elmész egy másik országba, vagy esetleg lesz egy magyar feleséget, vagy bármilyen feleséget. Azt mondta, hogy a vietnámi kultúrát mindenképp tovább kell vinned. És ugye szerencsére nekünk ez mindig megmaradt bennünk, mert ugye amikor kicsik voltunk, anyám mindig is úgy főzött ránk, hogy vacsorára hazaértünk, akkor többféle fogások voltak. Ugye Vietnámban ez nagyon divat, hogy ugye a rizs az alapja. És azon belül van mindig ilyen 4-5 fogás, ami ugye szeretünk mindenből belekóstolni, minden együtt, és így mindig leülünk nap végén, este, amikor a család összegyűlik, és eszünk, és akkor beszélgettünk. És szerintem ez az, ami nagyon fontos egy ázsiai kultúránál, hogy este tök mindegy, hogy nappal ki mit csinál, merre van, hány méter, de este összegyűlnek, és mindig ott van a családi szeretet, ami megvan. És szerencsére én ebben nőttem fel. És ugye akkor mondta anyám, pont akkor voltam, én talán 8 éves. Mert ugye ő nagyon jól főzött. Édesanyám a mai napig olyan ételeket főz, amire azt mondom, hogy wow, úristen. És ugye nekem ugye kiskoromban anyám azt mondta, hogy volt egy nagyon jó ízlésem. Mert ugye 6 éves voltam, amikor ettem egy ételt, és mondtam, hogy fúj, nem kell, undorító. És gyerekként természetesen ezt mondott. És anyám azt mondta, hogy ez hogy? És akkor belekóstolt abba az étel, azt mondta, hogy ez nem jó. És mondta, hogy 6 éves. Biztos, hogy vannak olyan gyerekek, akik tudják, hogy valami nem jó, de olyan fűszer volt benne, amire...
Aha, amit te nem szerettél.
Amit nem szerettem, és édesanyám mondta azt, hogy ez nagyon kevés gyerek. Érzi meg felnőtt ember. És emlékszem, anyám azt mondta, hogy fiam, belőled szakás lesz. És én akkoriban nagyon ellenekeztem el erre, hogy én nem akarok szakás lenni. Ugye mindenkinek volt egy álma, hogy focista vagy énekes. És úgy engedett el focizni, hogy előtte fel kellett vágnom neki valamit. Mindig kötelezően, vagy sárga répát, vagy hagymát, azért, hogy tanuljon a gyerek. Akkor mondtam neki, hogy anyu, nem akarok szakás lenni. És ő azt mondta, hogy csukd be a szemet. Becsuktam a szememet, mondta, hogy kóstold meg egy ételt. Mondom, megkóstoltam. Mondom, ezt is kóstold meg. Megkóstoltam, mondta, hogy nem érzek. És mondom, ízeket érzek. Mondom, nem jó. Mikor azt mondta, hogy kóstold meg ezt a kettőt egyszerre. Belekóstoltam, akkor mondtam, te jó Isten. Mondom, értem, mire akar célozni, értem, mit akar mondani. Akkor döntöttem, hogy én szakács akarok lenni. Tök mindegy, mi történik, én szakács akarok lenni. Anyu, ha főzöl, taníts meg, ott állok melletted. Ott voltam mellette minden egyes nap. Amikor dolgozott, akkor is főztem otthon egyedül. És mert ugye nekem bennem van egy ilyen bizonyítási vágy, hogy meg akarok neki felelni. És ugye voltak olyan alapanyagok, ami nagyon nehéz volt beszerezni, mert ugye Vietnámot importálni azért nagyon, nagyon drága egy, kettő meg ugye minőségvesztés, és azért is van az, hogy ugye, ha valamit megveszel, ezt max. egy-két vagy három napig eltart, utána elkezd megindulni a romlás, mert ugye ki van szedve gyökerestő, és ugye éghajlat miatt is nagyon fontos. Akkoriban emlékszem, volt egy fűszer, ha jól tudom, az a tájbazsalikon volt, és nagyon drágán adták, és ritka volt akkoriban, 2003 meg 2004 környéken ritka volt a tájbazsalikom, és édesanyám minden követ megmozgatott, csak azért, hogy megtanítson engem főzni, hogy aha, igenis, nem érdekel, hogy drága, de viszont meg kell vennünk, azért, hogy megtanult.
Ez a piacozás élmény, ez mióta része az életednek? Tehát meg gyerekkorod óta, vagy akkor, amikor már saját szárnybontogató szakácsként kezdtél el működni?
Nekem szerencsére kiskoromban tapasztalta meg mindent, és ugye, ahogy mondtad, és a régi Józsefvárosi piacon lehetett kapni mindenféle alapanyagot, és ott lehetett kapni a zöldségtől kezdve mindenféle szárazárót. Igaz, nem olcsón, az akkorihoz képest sem volt olcsó, de most még drágább.
Hát hiszen ezek kuriózumok voltak.
Így van, de szerencsére édesanyának megvoltak a akkori kontakta is neki, uh-huh, szóval meg volt a kontaktja, és mindig telefonált, vagy azt csinálta, hogy személyesen vitt engem, hogy tanuljak ebből. Hogy már ugye körülbelül olyan 10 évesek voltunk, 11 évesek voltunk, mikor anyámnak volt egy büféje az akkori piacon. Reggel 6-kor felkeltünk, mentünk utána, és amikor szabadok voltunk, akkor nem volt suli, ilyen ünnepnapok voltak. És édesanyám azért is mutatta meg, hogy kiskoromban tapasztal meg, hogy hol lehet beszerezni alapanyagokat, például ilyen zöldségeket, vagy netán fürtőjás, akkoriban nagy szónak számított, vagy embrió tojás. Nekem az volt a nagyon nagy élményem, hogy reggel, akkor kiértünk, akkoriban nagyon mindenki ott volt, már mozgolódott mindenki, az áruk ki voltak pakolva, és azt láttam, hogy igen, ez gyönyörű, nekem ez kell, és akkor éreztem honvágyat.
Hogyha oda téved egy ember erre a Monori Center környékére, és tájbazsalikomat akar vásárolni, vagy egy kis kacsaláb snacket akarna megkóstolni, mennyi esélye van erre, hogy megérteti magát, illetve te mit tudnál tanácsolni? Neked hogy néz ki, amikor te mérmész ezekre a területekre, és hogy néz ki igazából egy nap, amikor te oda kimész, miket csinálsz, miket veszel, mik a tippjeid, trükkjeid, és mit tanácsolnál annak, aki teljesen nulláról, semmi elképzeléssel csak oda megy, és meg akarja ismerni ezt a világot?
Szerencsére nekem vannak most már az évek elteltével kapcsolataim ott kint a piacról, így nekem valamivel egyszerűbb. Szóval nekem annyit kell, hogy oda telefonálok, megkérdezem, hogy milyen alapanyagot szeretnék, vagy hogy mennyire frissek, akkor már csak megyek is. Aki elsőként oda megy, érdemes nyitott szemmel járni, meg körbe kérdezni. Mert ott kint az ázsiai emberek, most nem mondok népcsoportot, inkább azt mondom, hogy ázsiai emberek, mert ugye nagyon sok ázsiai dolgozik kint, inkább oda kell menni, meg kell kérdezni, és szívesen válaszolnak, sőt, ha úgy van, segítenek is. Ha az ember elsőre kimegy a piacon, nyitott szemmel, és csak menni és felfedezni. Ez ugyanolyan, amikor egy külföldi kimegy Vietnámban, ott se ismeri a helyet. De viszont, ha van egy ázsiai ismerősöd, akkor viszont sokkal jobban jársz ezzel.
Aha, azért az a tuti befutó. Rengeteg nemzet él egymás mellett. Mennyire van egy összázsiai összetartás, illetve a vietnámi közösségen belül, az itt élő vietnámi közösségen belül, ti mennyire ápoltok kapcsolatokat, mennyire jártok akár közös kulturális eseményekre, mennyire ebből a körből vannak neked barátai, tehát ezt hogyan kell elképzelni, illetve hogy ez egy ilyen bábeli zűrzavar, senki nem beszéli egymás nyelvét, de mégis megérti egymást, vagy nem érti meg egymást, erről egy kicsit tudnál nekem mesélni?
Szerencsére nekem vannak nagyon jó, sok nemzetiségű ázsiai ismerősöm és barátaim is, és ugye pont ez egy jó kérdés, mert ugye pont előző napban beszéltünk erről, hogy tök mindegy, hogy milyen származásúak vagyunk, meg honnan kerülünk, de mégis összetartóak vagyunk. Mert ugye úgy vagyunk vele, hogy kicsi az ország. Bevándoroltunk ebbe az országban, nem ismerjük a kultúrát annyira és a nyelvet, és mi azt beszéltük, hogy az az egy szerencse, hogy az itteni Magyarországon lévő ázsiaiak nagyon-nagyon összefognak, de van egy rossz oldala, hogy mindenki tud mindenről, mindenkiről, mindent.
Ázsiai ismerős híján az egyszeri magyar embernek mit mondaná, hogy melyik azok az üzletek, amiket mindenképpen nézem meg, és el fog ámulni, hogy miket talál, és mik azok az éttermek ezen a... igazából nem kell nagyon kategorikusan ebben a Chinatown, hanem az ehhez kapcsolódó, de mégis ott a környéken mik azok az éttermek, mik azok a boltok, amit egy érdeklődő mindenképpen látogasson meg.
Érdemes elmenni a 25-ös kapuhoz, az Orci téren, azon belül, ugye, ha elmegy az ember, ugye a sorompóig is befordul balra, ott nagyon jó minőségű alapanyagokat talál. Például ott mindenféle ilyen zöldséget, ilyen különlegességet, mint a jackfruit, ugye, ami nagyon, igen, nagyon drága, igen, de viszont minőségi, de frissen van, vagy esetleg cukornád, ami Vietnámból importálják. Érdemesebb, ha mélyebb menni, akkor viszont van egy kínai bódi, egy hölgy, akinél nagyon jó például dumplint, előre készített dumplint tésztákat.
Cukornáddal például mit csinálok?
Nagyon egyszerű, mint a panda, le kell harapni, és elkezdjük rágni, és ugyan ki kell köpni. Aha. Ennyi, mert Vietnámban például, emlékszem, amikor voltunk 2018-ban a fiúkkal, mi megvettünk ekkora rudat, körülbelül egy ilyen 50 centis rudat, és egész nap azt rágtuk, szóval ugye, mert annyira friss és üde az egész, hogy nem tudod abba hagyni. És ugye természetes 100% cukortartalmú, nem az, ami előhozott, hanem a maga a nádban is annyira teljesen más is. És Vietnámban, igen, visszatérve, hogy ezeket lehet kapni, olyan éttermek is lettek nyitva különböző kerületekben, ahol szerintem nagyon jókat lehet enni. De még mindig piacon belül van egy bódé, és a mai napig akár bárhova megyek, mindig ott eszek. Uh-huh. Ugye van egy ilyen zöldsége, és szemben...
Ez még az Orci?
Az Orcinál.
És bementünk a 25-ös kapu.
25-ös kapu, bal oldalt, és szemben van a zöldséges, sréhen balra, befordulunk balra, szemben van egy zöldséges. És hirtelen még egyszer balra, ott van egy sarkon, egy kis büfé. Na az annyira autentikus, annyira finom, ott annyira jó a főleves, hogy azt mondom, hogy csak ott eszek. Hozzák ezeket az a hazai autentikus hízeket, hogy nekem nem kell máshova. De természetesen édesanyám főszíra nem mondok le.
Na jó, de hát az nem lehet mindenki olyan szerencsés, hogy ahhoz is hozzá tudja.
Szóval most már, ha esetleg, ha nem is a piacról kéne válogatni, hanem vannak most már olyan modern, jó minőségű éttermek, például Kína, Vietnám, vagy koreai, vagy japán ételek, hogy fel kell fedezni. Most mondanék egy kepárat, például van a Fuji, az a japán étterem, ott nagyon jó, vagy a kicsi japán, nagyon jó minőségű sushikat kapsz, hát kicsit ilyen izakaja stílusú, és oda érdemes elmenni. Ha Kína...
Az izakaja stílust összefoglalod azoknak, akik esetleg ezt pontosan tudják, hogy ez mit jelent?
Az izakaja az annyit kell tudni, kicsit ilyen romkocsma stílus, hogy látványkonyha, és előtte megfőzek mindent. Kicsi a hely, de mégis ilyen, inkább ilyen esti életbe való, inkább ilyen hely, kicsit ilyen romkocsma, de mégis lehet kapni a street food ételeket. A vaj, amit most az egyik kedvencem, az ott van a Chinatownban, a spicy fish. Uh-huh. Az nagyon jó, pont a Duna Panda mellett van, és ugye öcsém is ott tartott az esküvőjét, és nagyon jó volt az étel.
Ebben, ahogy a 90-es években megnyíltak ezek a kínai büfék, amik pont annyira kínaiak, mint amennyire magyarok, mert hogy nagyon jól ráéreztek az üzemeltetők, hogy a magyar ember a rántott húsáért bármeddig elmegy, és még egy kis édes savanyú szószt is megkóstol hozzá, ha nagyon muszáj, de nagyjából ez volt a 90-es években szerintem a kulináris kalandozásoknak a maximuma. Viszont azért azóta rengeteg ilyen, hogy marhain, disznófül, száznapos tojás került be a köztudatba. A vietnámi konyhából tudsz nekünk mondani ilyen borzongató izgalmakat, amiket te például kifejezetten szeretsz, vagy amik mindennapos snackek, de magyar ember meg azt mondja rá, hogy júj, mi az?
Vagy amit elérhető itt, ha jól tudom.
Az is jó. Igen,
például
igen,
vannak
igen.
Olyan dolgok, amiket nem lehet elérni itt Magyarországon, de viszont nekem egy snack számomra. Például van ezek a dehidratált mangó, uh-huh. Ami Vietnámban nagyon-nagyon elterjedt, és imádják. Meg a másik, ami...
És ezt még nem lehet itthon kapni sehol?
De szerencsére ez kapható, de vannak olyan ételek, ami csak kifejezetten Vietnámban kaphatóak. Például kobra pálinka, patkányhús, meg ugye...
Meglehetősen bizarr. Igen, bizarr, köszönöm, igen. Pont erre. Igen. Pont ilyenekre.
Meg vannak ezek a lárvák, ami mozognak, és a vietnámiak snackjén eszik kint, és halszószban mártják, és ugye még mozognak, de ugye azért mártják, mert íz kedvéért, másrészt meg magas fehérre tartalmas, azért is eszik ezeket. Nekem kicsit bizarr. Én sosem kóstoltam, és nem szeretném megkóstolni, és Magyarországon most már szerencsére lehet kapni ezt a rákpasztát kicsit, ami nagyon, nagyon büdös, de viszont nagyon jó íze van. Ez a fermentált rákpaszta.
Mi az a vietnámi fogás, amit te minden körülmények között szívesen eszel, és szívesen készítesz?
Az első az biztos a főleves. Az bármilyen körülmények között, bármi történik, azt meg tudnám menni. Nekem szerencsére van egy jó receptem. A második az a pirított rizs, mindenféle formában, de az sem hagyományosan, hanem ugye van Vietnámban nálunk ez a fermentált káposzta, nagyon savanyú, és ha a rizs összekevered, egy annyira komplex ízt ad, hogy kicsit majdnem mondhatni ilyen umami, édes, sós, savanykás, és ugye keserű. Ez annyira jó, hogy én bármikor meg tudnám enni. Hát még ami a harmadik, az a banh mi. A szendvics. Na az, nekem az is egy akkora favorit, mert ugye én nagyon szeretem a kenyeret. Imádom bármilyen formában enni, de viszont ha ez a francia bagettel és a vietnámi máig pásítom, és ugye benne lévő zöldségek, és ugye ami extrák vannak, bármikor Vietnámban, akkor hazamentem, nekem ez volt az első három, amit mindenképp enni akartam. Főleves, pirított rizs, és ugye a banh mi. És a negyediket fel szeretnék mondani, az viszont Magyarországon nem elérhető. Általában otthon a szüleik szoktak csinálni. Ez egy ilyen sárga rizs, ugye be van színezve kicsit a kurkumával, és a szójából csinálnak egy ilyen, megfőzik, és leszedik a levét, átdarálják a mungóbabnak a szerkezetét, és utána megfőzik, és kicsit ilyen kemény gumó lesz az egész. Leszokták kicsit ilyen vágni, vagy darálni belőle, és azzal szoktuk enni kicsit rizse, és pirított salotta hagymával, és ugye annak a zsírjával, az olajával beleöntjük, és teljesen új ízt ad. Szóval én nem tudom megmondani annak, mi a neve, de az édesanyám nagyon jól tudja elkészíteni. Én azt mondom, hogy menjetek ki a Józsefvárosi, az Orcira, mert ott mindent megtalál az ember, és mindenféle alapanyagot, és elég jó áron.
Ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy meginnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad? Adunk pár tippet itt. És ha ennél is részletesebb gasztró és shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. A 25-ös kisáruházon keresztül egy új világ tárul majd eléd. Vini szerint a legjobb egy ázsiai ismerőssel menni, de ha mégis egyedül vágnál neki, ajánljuk Wang Mester konyháját, az Aranytál hotpotot és a 4 évszak éttermet. A Ganz telep után irány a Monori Center, ahol májustól szeptemberig idén is mindenkit szeretettel vár az autentikus nyitott gasztropiac. Itt mindent végig kóstolhatsz, hogy eldönthesd, mi is a kedvenc kínai fogásod. Ez volt a Pesten innen Budán túl, a Villa Budapest podcastja az Index támogatásával. A műsort szerkesztette Pákozdi Nóra, a műsort Villa Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Nagy Ildi, vágó és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampuk Rihárd. A felvételek a Bító stúdióban készültek.
A műsor a Béton partnere.